És vendégemmel, Grisnik Petra színésznővel, akivel első körben, vagy elsősorban a Kappa világhírű fotós című darab kapcsán beszélgettünk, hiszen ez a Spinoza Színháznak az idei egyik bemutatott darabja volt, viszont szeptember 22 és október 1 között az E-Színház Fesztiválon is elérhető, ami azt jelenti, hogy otthon is meg lehet nézni síkképernyő előtt, tehát van neki olyan verziója, amely úgy van megcsinálva, mintha az első sorban vagy akár fönt a színpadon lennénk a szereplőkkel együtt, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, de természetesen játsszátok is, ugye? Tehát most,
így van, ebben az évadban is fogjuk játszani, ami szerintem a kettő nem zárja ki egymást, mert hát, egy teljesen másik élmény otthon tényleg ennyire közelről látni a színészeket, hogyha egy ilyen pici színházról is van szó, mint a Spinoza, akkor is a kamera olyan kis rezdüléseket is meg tud mutatni, amire egyébként élőben nincs mód, viszont élőben meg megvan az a varázsa, hogy az a közös erőtér, amit a nézők és a színészek alkotnak, hogy annak a részesének lenni, az szerintem egy baromi jó dolog. Úgyhogy én igazából mindenkit arra biztatok, hogy nézzen el színházat nyugodtan, mert az szerintem nem egy ördögtől való dolog, hanem egy nagyon különleges élmény, viszont járjon is sokat élőben színházba, mert akkor nem egy élményt oszt ketté, hanem kétféleképpen tudja megélni, és szerintem ez baromi jó dolog.
Hát igen, meg ugye az E-Színháznak megvan az a lehetősége, hogy azt a generációt, amelyik már szívesebben ül a képernyő előtt, bevonza, behívja a színházba, hogy mondjam azt, hogy ó, kíváncsi vagyok erre a színészre, még mi bejátszik, még mit csinál, illetve a másik oldal, ami én vagyok, aki színházba járós, nekem megmutathatja, hogy vannak olyan darabok, amiket érdemes így is megnézni. Úgyhogy én is erre készülök így a fesztivál kapcsán, hogy az összes darabot megnézem, és aztán utána akár lehet, hogy lesz olyan, amiről úgy döntök, hogy megnézem színházba is. Na de, van-e még, illetve tudom, hogy van a Spinozának ebben a sorozatban egy következő része, ugye, ahogy mondtad, hogy igazából ez beilleszthető egy tematikába a Kappa története, és folytasd innen a mondatot.
Így van, most készülünk éppen, amit az előző blogban is emlegettem, az a próba folyamat, amiben éppen vagyok, az szintén a Spinozában zajlik, és szintén Ódor Kristóffal és Czeizel Gáborral, szintén Sándor Anna szárnyai alatt, ez pedig Lakner Artúrról fog szólni. Ez az új epizódja ennek a sorozatnak, aki egy nagyon híres színház csináló volt a 20. század első felében, vagy az elején, de mivel ő gyerekszínházat csinált, ezért egy kicsit mindig úgy a pálya szélén volt, és nem is ez volt a fő foglalkozása, de olyan odaadóan és annyi szeretettel ügyködött ő a gyerekekkel, hogy nagyon sokan profi színészek később az ő szárnyai alól nőttek ki, vagy szerettek bele a deszkákba, úgyhogy egy nagyon fontos személyisége a magyar színház történelemnek, akiről nincs annyira szó, szóval én nagyon örülök, hogy
én is, és rögtön az a kérdés, hogy miért, hogy ezt elő vette valaki, ami egyébként nagyon jó. Tehát ha jól értem, akkor azzal együtt, hogy ő a saját életében lehet, hogy kicsit periférián volt, na, de hát a legnagyobbakat nevelte ki.
Igen, ez évfordulós dolog
is. Persze érthető, hát te mégis itt élünk, itt ez megy. Tehát, nyilván.
Igen, ami egy meghatározó dolog volt szerintem, ami miatt sokan még most is emlékszünk rá, nekem is gyerekkoromban az egyik kedvenc könyvem volt az Édes Mostoha című regény, amit szintén a Lakner bácsi írt, és valahogy az, miután az egy kicsit kikopott a gyerek vagy ifjúságirodalomból, akkor történt ez meg szerintem, hogy őről már nem beszéltünk annyira, de ez szerintem ez Sándor Anna lelkesedésének, meg végtelen kutatókedvének köszönhető, hogy mindig talál olyan figurákat, akik ebbe a sorozatba belepasszolnak, és akikről jó, hogyha újra beszélünk, és újra kicsit visszahozzuk őket a köztudatba.
Hála Istennek, igen. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy emberek ne kopjanak ki, vagy időről időre újra meg újra előkerüljenek, mert a következő generáció is.
Abszolút, igen, hogyha ilyen fontos dolgokat tettek le az asztalra, most egy nagyon kicsi dolgot elspoilerezek az előadásból, de hát ez igazából tudható Lakner Artúrról, hogy ő a II. Világháborúban elpusztult Auschwitzban. Senki nem tudja, hogy hogyan, mikor és milyen körülmények között, de az biztos, hogy egy odatartó vonaton látták őt utoljára, amikor is az utolsó, még az életben dokumentálhatóan és visszaemlékezések alapján hitelesen azt csinálta, hogy a vagonban levő gyerekeknek, akik féltek, és nem tudták, hogy mi történik velük, színházat csinált. Játszott velük, és egy színdarabot rakott velük össze egy ilyen halálba tartó vasúti szerelvényen. Szóval, hogy szerintem nagyon fontos, hogy arról szó legyen, hogy ilyen emberek éltek köztünk, és micsoda csodálatos hagyatékot hagytak itt nekünk. Úgyhogy remélem, hogy most kedvet is csináltam a nézőknek. Ez egyébként a Spinoza Zsidó Fesztiválnak a része lesz, ez az előadás, ami október 1-jével kezdődik.
Ahogy régen az Színházfesztnek lehet oda menni.
Így van, és több mint 100 közreműködővel, és akit érdekel ez a sorozat, vagy a Spinoza Színház egyéb izgalmas tevékenységei, most az összes műsorról levő előadást láthatja a fesztivál alatt, szóval szerintem ez is egy nagyon izgalmas kezdeményezés.
Izgalmas, így van, meg nagyon színes ősznek ígérkezik ez kultúr szempontból. A te életed szempontjából, ugye mondtuk, hogy nyáron sokat dolgoztál, volt egy forgatás is, az mondjuk egy televíziós sorozat, aminek az első évada az már lement, idén februártól egy 50 részbe, ez volt a Hazatalálsz, és annak lett egy második évada. Nyilván ez egy, én azt gondolom, hogy egy más közönség, bár hozzáteszem, hogy én végignéztem.
Számomra egyébként annál szebb ajándék nem napi is sorozat, kellett, mint hogy számomra addig ismeretlen emberek odajöttek hozzám különböző előadásra. Nekem most 7 színházban van 10 futó előadásom, tehát egy elég széles palettán játszom, hál' Istennek, és hogy odajöttek előadás után nézők, hogy elmondják, hogy ők igazából a sorozatban láttak, és kíváncsiak lettek rám, és ezért jöttek el. Szóval, ha ez is csak néhány emberrel megtörténik, akkor én már nagyon boldog vagyok. De az tény, hogy az egy másik, nagyon másik fajta szerep, mint amiket egyébként színházban játszom, ez a Zita karaktere.
Hát mondjuk, ha őszinte lehetek, akkor nekem is volt egy ilyen, tehát én ott, amikor ott láttalak, akkor kezdtem el megnézni interjúkat, hogy te milyen vagy, hogy viselkedsz, mikbe vagy, és az egy másik dolog, hogy nyilván rádiós berkeken belül már volt összefonódás, meg volt róla szó, hogy majd interjú, de úgy az érdeklődésem, hogy na hát, mit tud ez a lány, vagy mi az, ami őt érdekli, mert hogy ugye ez a karakter ebben a napi sorozatban, hát hogy hívjuk őt? Ő a napi jókedv felelős.
Hát igen, meg ő egy kicsit egy ilyen barbiszerű lény, tehát hogy
igen, egyébként az teljesen életének különbözik tőle.
Igen. Az életének azt a részét élvezi a legjobban, aminek nincs sok köze a valósághoz. Én azt hiszem, hogy így tudnám őt jellemezni.
Jó kis megfogalmazás.
Ami egyébként az ő esetében nem egy rossz taktika, mert ő nagyon jól érzi magát az életében, nagyon boldog, természetesen sokat szomorkodik azon, hogy nem jön össze számára a tökéletes férfi, mert azt is úgy elképzelte, hogy az majd úgy lesz, de egyébként azért hozzáteszem, hogy sokszor feltölt engem, amikor itt sok időt töltök Zitával, hogy úristen, de egyszerű az életet. Ha baj van, benyomunk egy fagyit, és fölkenünk egy rúst, igen, és nekivágunk az életnek. Igen. Szóval, hogy azért néha tök jó, hogyha az embernek így beleverik az orrát, hogy nem minden olyan nehéz, meg olyan bonyolult, és Zita nekem ebben azért sokat segít.
Viszont egy napi sorozatot forgatni, az milyen, és mennyire tér el a te ismert munka szokásaitól?
Hát én a tavalyi évad forgatása során kerültem bele ebbe a mélyvízbe, mert korábban én nem csináltam ilyet ennyire intenzíven, egy-két napos szerepeim voltak sorozatokban. Az egy-két napos az azt jelenti, hogy egy-két forgatási nap alatt be is fejezi az adott színész az összes jelenetet, amiben szerepelni fog később. Ha állandó karakter vagy egy napi sorozatban, akkor ez sokkal több napot vesz igénybe. Különböző mértékben megterhelő napokról van szó, tehát itt minden lehet, mondjuk 2 órás munkavégzéstől a 16 órásig, és azért azt már én inkább extrém sportnak nevezném, mert azt megtapasztalni az egy nagyon speciális megterhelés volt számomra fizikailag is, meg például az a része is, hogy nagyon más az, hogy egy színész tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy este 7-től 10-ig a legmagasabb fokozaton tökéletesen teljesítsen. Na de mégis mire van szüksége ahhoz, hogy egy folyamatos készenlétben legyél mondjuk 16 órát, és bármikor, amikor azt mondják, hogy most, akkor csinálnod kell, és akkor a toppon kell lenned, és viccesnek kell lenned, és kifejezőnek kell lenned. Szóval, hogy mindenképpen a maximumodat kell hoznod, akkor is, ha előtte mondjuk egy órát ülnöd kellett, vagy egy annyira kényelmetlen cipő van rajtad, hogy nem érzed a lábujjaidat, vagy egy olyan ruha van rajtad, amiben nem nagyon tudsz levegőt venni, szóval, hogy számos összetevője lehet ennek, de igazából én rájöttem, hogy a legfőbb erőforrás egy ilyen helyzetben az, hogy milyen emberekkel dolgozom, és a stáb és a többi színész egyszerűen elképesztően csodálatos, szóval az, hogy nekem nem maradt napom ölelés nélkül, vagy egy jó szó nélkül, azért nagyon hálás vagyok nekik, mert ez ilyen a fiúk a bányában dolgoznak helyzet, tehát, hogy ahol én vagyok, ott van ő is, tehát, hogy tudja, hogy érzem magam, tudja, hogy elfáradtam, tudja, hogy most nekem egy csoki kell, vagy egy ölelés, vagy egy jó szó, vagy egy vicc, és hogy mindig volt, és ez akkora ajándék tényleg.
Tehát hiába van benne ez a taposómalom, azért van itt egy ilyen védésdat szövetség, meg odafigyelünk egymásra.
Igen, és én ebben bízom, hogy ez a sorozaton is látszik, tehát, hogy a nézők így a képernyők előtt valamit érzékelnek abból, hogy tényleg nagyon sokszor, amikor már halálosan fáradtak voltunk, akkor már nem volt más választás, mint a szívünket belerakni, mert már erőd már nincs, de a szíved az még ott van, és hogy én hiszek abban, hogy ez így fel tud ragyogni valahogy, akkor is, hogyha mondjuk egy napi sorozatban autós üldözés, vagy kiderül, hogy nem tudom, ki az apám és az anyám, és elhagy a testvérem, tehát, hogy olyan fordulatok vannak benne, amiknek egy hétköznapi ember életéhez mondjuk kevesebb köze van, de ezzel biztos vagyok benne, hogy lehet azonosulni, hogy emberek úgy tudnak együtt lenni és úgy nézni egymásra, hogy azon lehet érzékelni, hogy ők össze vannak kapaszkodva.
Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt elmondhatom szerintem a hallgatóknak, hogy beszélgetünk erről itt a zenék alatt, hogy miért is lehet sok mindent megcsinálni a színésszel. Ezért, amit hallhatnak rajtad is, hogy egyszerűen olyan szenvedéllyel vagy a munkád iránt, vagy én nem is tudom, hogy ez neked munka nyilván, de hogy annyira szerettek játszani, és annyira mindent is megtennétek azért, hogy játszatok, hogy persze, hogy azt mondják, hogy jó van, bírják még, akkor legyen ez, legyen az.
Hát nagyon sokszor azért...
Tehát nagyon nehéz eltántorítani, igen. Na, ezt akarom.
A körülmények szerencsétlen összjátékán is múlik ez, de tény, hogy tényleg van olyan, aki mondjuk ezzel visszaél. Szerencsére én nagyon kevés ilyennel találkoztam életemben, de azt hiszem, hogy csak saját magamról tudok egy ilyen kérdésben beszélni, és hát velem az van, hogy én egészen kicsi korom óta arról álmodtam, hogy színész legyek, és hogy teljesült az álmom. Szóval én mindig azt érzem, hogy én magamnak tartozom azzal, hogy én megélem ezt. És hogy az emberiségnek szerintem egy nagyon kicsi százaléka tartozik abban a részben, aki reggel úgy kell föl, hogy de jó, mehetek dolgozni. Szóval, hogy
egészen kicsi, pár százalékot mondanak erre, ami amúgy kétségbejtő.
Igen, és hogy tudom, hogy ez egy mázli, és hogy csodálatos visszajelzések érkeznek a nézőktől, vagy a munkatársaimtól arra vonatkozóan, hogy tudok adni. És nekem ez jó érzés, szeretek adni.
Igen, ez nagyon látszik is rajtad. És most gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy szóba jöhetne bármi más a te életedben?
Hát...
Ugye azért a COVID-helyzet feltette ezt a kérdést, ha nem is túl hosszan, de éppen annyira hosszan, hogy azért elgondolkodnia kellett rajta.
Nekem nem is a COVID volt egy ilyen meghatározó élmény ezzel kapcsolatban, ami persze rémisztő volt, és főleg azért, mert egyik pillanatról a másikra történt, és mert semmifajta előzetes információnk, vagy jövőbeli reményünk nem volt ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz ezután, lesz. Igen. De nekem volt egy körülbelül egy másfél éves időszakom, amikor nem volt munkám, és akkor ezekkel a démonaimmal meg kellett küzdenem, és tulajdonképpen ezt most így a lehető legjobb értelemben mondom, és nem egy önérzetes mondatnak szánom ezt, szóval remélem sikerül is úgy mondanom, de hogy én örökre színész leszek. Szóval, hogyha soha többet nem állok színpadra, akkor is. Ez egy, nem tudom, mondom divatos szóval, mindset, ez egy létállapot, ez egy olyan kalibrálás egy emberen, ami nem múlik el. Szóval én biztos vagyok benne, hogyha megtörténne az, hogy nekem ezt a pályát el kell bármilyen ok miatt hagynom, akkor találnék egy olyat, amiben így tudok kapcsolódni emberekhez, vagy így tudom valakivel megosztani azt, ami bennem van, vagy hogy ilyen módon tudok közeledni ahhoz ahhoz a világfajtához, ami engem érdekel, és amiben én hiszek is, hogy létezik. És a színház az egy burok, és az egy illúzió, de ott létezik. És hogy én egy rohadt nagy mázlista vagyok, hogy ezt ilyen gyakran megtapasztalhatom, hogy bemegyek, és ott van a varázslat.
De jó, és milyen jó, hogy ezt elhoztad és adtál belőle. Azt mondd meg, hogy mi az, ami most, ugye robotüzemmódban vagyunk, sok a munka, mi az, ami most vár rád a következő projekt? Bemutató, próba folyamat.
Most, ami a legintenzívebben zajlik, ez a Lakner bácsi, a Spinózában, okay. És utána lesz.
Mikor lesz, ezt tudod?
Október 1-én lesz.
Ja, ezt már mondtad is. Igen. Jézusom, igen. Elnézést, igen. Október 1, mondtuk, hogy rögtön az Elszínház Fest után.
Utána lesz egy nagyon izgalmasnak ígérkező ifjúsági előadásnak a bemutatója a Kolibriben, aminek én is a részese lehetek, azt Kismarci fogja rendezni, nagyon-nagyon várom, és mindennek a tetejébe még ebben az évben, tehát decemberig bezárólag bemutatjuk a Más Színházzal az ő új bemutatójukat, amiről még nem tudom, hogy mit árulhatok el, úgyhogy inkább csak annyit mondok, hogy ez is egy inkluzív színházi előadás, tehát épp és sérült színészek fognak együtt játszani, és ennek is én a részese lehetek, amiért végtelenül hálás vagyok.
Én meg annak örülök, mert ők például azt mondták, hogy ezt az évadot nem fogják tudni elkezdeni, de igen, az, hogy mégiscsak el tudták, az egy szenzációs dolog.
Igen, ez egy nagy ajándék, és nekem az a hely egy menedékem, és egy második otthonom. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ebben részt vehetek. Szóval egy kicsit, ha ránézek a naptáramra, akkor eltölt a jegeces rémület, hogy ezt hogy fogom végigcsinálni, és közben végtelenül hálás vagyok, mert ez csupa olyan projekt, ami egyszerűen boldog vagyok, hogy megtörténik.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én bízom benne, hogy fogunk találkozni még ezeknek a projekteknek a kapcsán, meg egy csomó jövőbeli dolog kapcsán is. Grisnik Petra színésznő volt a vendégem. Köszönöm.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A Pont Jókor pedig ezzel most véget ért. Én megköszönöm a figyelmet. Péntek van, ami azt jelenti, hogy hétvége jön, hétvégén is lesz Pont Jókor ismétlése, méghozzá szombaton és vasárnap 2 és 4 óra között, mind a két nap. És ne felejtsétek el, hogy az adásokat vissza tudjátok hallgatni a Spotify-on, megtaláltok a Facebookon, mik vannak még?
Instagramon,
meg mindenféle közösségi portálon tudtok nekünk írni, van honlapunk, és Pont Jókor friss adás hétfőn 10 órától lesz újra. Addig is mindenkinek nagyon szép hétvégét, szép napot, élvezzétek ezt a nagyszerű nyárutót. Viszont hallásra, sziasztok!